Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Újabb csúcson a foglalkoztatottság, az idei első negyedévben 261 ezerrel többen dolgoztak, mint egy éve. Elkezdődött a Budapest környéki ingázóbuszok cseréje, két hónap alatt 167 modern busz áll munkába. Áder János és Rubik Ernő nyitotta meg Amerikában a Rubik kocka 40. születésnapjára rendezett kiállítást. Milliónyi embert várnak Rómába, vasárnap avatják szentté II. János Pál és 23. Pál pápát. Újabb csúcson a foglalkoztatottság. Az idei első negyedévben 261 ezerrel több foglalkoztatott volt, mint egy éve. Ez 1992 óta a legjobb adat. A munkanélküliség ezzel párhuzamosan 3,4% ponttal lett kisebb, így 8,3%-ra csökkent. Ilyen kedvező adat a válság előtt 2008-ban volt legutóbb.
Már a síneket is lefektették az Óbudai vasútállomáson. Folyamatosan dolgoznak az Esztergom és a Budapest közötti vasúti pálya felújításán. Az egyes villamos vonalának Árpád hídtól a Bécsi útig tartó rekonstrukciója pedig hamarosan befejeződik. Főként a vasút és az útépítéseknek, valamint az ipari beruházásoknak köszönhetően ugrásszerűen nőtt az építőipar teljesítménye, februárban csak nem 30%-kal szárnyalta túl az egy évvel korábbit. Ez együtt járt a foglalkoztatottak számának növekedésével is.
A múlt évben 5-6 ezer fővel már többet foglalkoztatott az építőipar. Kell tudni, hogy előtte 7 év alatt 85 ezer embert engedett el az ágazat. Ez évben arra számítunk, hogy további 5-10 ezer fő közötti új foglalkoztatott lehet az építőiparban.
Ezen a fővárosi munkaügyi kirendeltségen is egyre többen fordulnak meg. A munkáltatók ugyanis egyre több munkahelyet kínálnak. Az első negyedévben 15-20%-kal többet, mint egy évvel korábban.
Jelentősek az állásajánlatok építőipar területéről, segédmunkások és különböző szakmunkások, például burkolóbádogos. Fuvarozás területén nemzetközi árufuvarozó képesítéssel rendelkező buszsofőröket, C-je kategóriás jogosítványosokat keresnek. Továbbá informatikai területen is széles a kínálat, programozók, operátorok jelentkezését várják a munkáltatóink.
A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint az idei első negyedévben 4.078.000 foglalkoztatott volt Magyarországon, 261 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Ez 1992 óta a legjobb adat. Ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent a munkanélküliség. Az adatok szerint az év első három hónapjában 370 ezerre csökkent az állástalanok száma, ami csak nem 140 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Ilyen kedvező adat a válság előtt 2008-ban volt utoljára. A szaktárca szerint a jó adatok leginkább annak köszönhetők, hogy egyre többen találnak munkát a versenyszférában.
Ha az ágazatokat nézzük, akkor elsősorban a feldolgozóipar az, ami nagyon jól teljesít. Emellett a kereskedelem és a vendéglátás is kiemelhető. Négy éves távlatban a mezőgazdaságban is pozitívumról számolhatunk be, és hál' Istennek az építőiparban is az elmúlt egy-másfél évben elég dinamikus növekedést tapasztalható.
A 15-24 éves korosztályból is sokan találnak maguknak munkát. Az adatok szerint már több mint 250 ezer fiatalnak van biztos munkahelye.
Az európai parlamenti választás tétje az, hogy folytatódhat-e a magyar gazdaság fejlesztése és a munkahelyteremtés, hangsúlyozta a Fidesz szóvivője. Hoppá Péter azt mondta, erre csak a Fidesz-KDNP nemzeti listája jelent garanciát. A politikus hozzátette, a Magyarországnak járó Európai Uniós források segíthetnek abban, hogy hosszú távon is 4 milliónál többen dolgozzanak Magyarországon.
Májusban megalakuló új kormány legfontosabb feladata és célja az a foglalkoztatás további növelése lesz. A foglalkoztatottak számának tartósan 4 millió fölött tartása az egyik legkiemeltebb kormányzati célkitűzés.
Elkezdődött a Budapest környéki ingázóbuszok cseréje. A 11 érintett település közül elsőként a Péccel és a főváros között közlekedő buszokat váltják le új korszerű járművekre, de a következő két hónapban valamennyi érintett településről új buszok közlekednek majd a fővárosba. A 167 akadálymentesített alacsonypadlós légkondicionált és környezetbarát járművet a Volánbusz üzemelteti majd.
Már várják az új buszokat a pécelijek, főleg azért, mert alacsony padlósak, akadálymentesítettek, így sokkal könnyebb a fel és a leszállás.
Ami volt égi csuklós, ugye az oda föl kellett ugye mászni, olyan volt, mint egy oda hegyet másztunk volna.
A pécelijek már szombaton használhatják az új járműveket, miután a Volánbusz ZRT nyerte az agglomeráció és a főváros között közlekedő járatok üzemeltetésére kiírt tendert. A társaság vállalta, hogy 11 milliárd forintból 167 buszt vásárol, amelyekkel 11 főváros környéki település ingázó járatait cserélik le. A buszok többségét az MAN szállítja, a többit pedig a Rába Volvo. A 106 MAN autóbusz például 80%-os készültségi állapotban érkezik Lengyelországból Magyarországra, és a cég Dunaharaszti üzemében fejezik be a szerelést. A beszállítókkal együtt mintegy 50 embernek ad munkát a buszok végső összeszerelése. A Rába és a Volvo együttműködése azzal is jár, hogy a skandináv cég jelentős mennyiségben rendel teherautófutóműveket Magyarországról.
Óriási mennyiségű teherautófutóművet vásárol a Rábától, többletként, mint ahogy egyébként vásárolna tőle, és ez a többletfutómű, ami első körben a magyar gazdaságot élénkítő részt képviseli.
A járatokat a BKV-tól átszerződtetett sofőrök vezetik majd. Összesen 320 buszsofőrre van szüksége a Volánbusznak ahhoz, hogy biztosítani tudják a szolgáltatást. Sokan már alá is írták az új munkaszerződésüket.
Mi azt szeretnénk, hogy minél több embert a BKV-tól áthozzunk, és hát a megélhetésüket biztosítjuk itt a Volánbusznál. Körülbelül hasonló feltételekkel, mint a BKV-nál tették ezt.
A tervek szerint legkésőbb június végéig mind a 11 főváros környéki településről már az új buszok szállítják az utasokat Budapestre.
Az MNO.hu információi szerint már 2,5 órával a kihirdetése előtt a Felpereshez és az Origo hírportálhoz kerülhetett egy a Takarékbank perében hozott bírói végzés. Bene Lajos bíró április 18-i végzésében az Alkotmánybíróság állásfoglalását kérte a tavaly nyáron hozott takarékszövetkezetek állami integrációjával kapcsolatos törvény kapcsán. Az MNO.hu azt írja, a bíró tett olyan kijelentéseket is, amelyek felvethetik az elfogultság gyanúját.
Mi egy nagyon szép allomást várunk magától, Pelikán elvtárs.
Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet.
Ennyi. Az álmatlan éjszakák. A lónak is négy lába van, mégis megbotlik.
Bacsó Péter tanú című filmjének egyik híres jelenete. Pelikán elvtárs még azelőtt megkapja az ítéletet, hogy tanúskodott volna a bíróságon. A Magyar Nemzet Online írását olvasva hasonló eset történhetett a fővárosi törvényszéken. Időcsapda a Takarékbank perében, ezzel a címmel jelentette meg a hírportál azt a cikket, amely szerint a Takarékbank perben a bírói végzés előbb került a Felpereshez és az Origo hírportálhoz, mint ahogy azt a bíró kihirdette volna. Az MNO szerint az Origo már 9 óra 13 perckor megjelent egy a bírói végzésről szóló cikk, miközben a végzés kihirdetését csak 11 óra 50 perckor fejezték be. A két esemény között 2 óra 37 perc telt el. Az MNO szerint több furcsaság is lehet a kártérítési ügy körül, amelyet az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség és egy magánszemély indított a magyar állam és több intézmény ellen. A Magyar Nemzet egy másik írásában arról számolt be, hogy véleményük szerint a bíró hónapokra megakasztotta a takarékszövetkezetek állami integrációját, és korábbi álláspontjával ellentétesen az Alkotmánybírósághoz fordult a szövetkezeti törvényügyében. A lap szerint a bíró olyan kijelentéseket tett, amelyek fölvethetik az elfogultság gyanúját. Megkerestük a fővárosi törvényszéket, ahol érdeklődésünkre annyit mondtak el, hogy tájékozódnak az ügyben, meghallgatják az érintett bírót, és hétfőn részletes tájékoztatást adnak. A takarékszövetkezetek integrációjával a korábbi széttöredezett takarékszövetkezeti rendszerből egy tőkerős intézmény a Takarékbank jönne létre. Az így átalakított banknak lehetősége lenne a gazdaság növekedését elősegítő pénzügyi csoport létrehozására. Így sokkal könnyebben, kedvezőbb feltételekkel juthatnának a kis és közepes vállalkozások forrásokhoz, azaz beruházhatnának, fejleszthetnének, és így új munkahelyeket tudnának létrehozni. Ez sértheti más pénzügyi csoportok érdekét, és ahogy a Tanú című filmben utalnak rá, a helyzet ettől csak fokozódik.
A nemzetközi helyzet... egyre fokozódik.
Fokozódik? Jó tudni.
E sosem szabad elfelejteni.
Országszerte már 50 olyan kormányablak van, ahol mozgás- és látássérült emberek is nehézségek nélkül intézhetik ügyeiket. Elkezdték azoknak a táblagépeknek a beszerelését is, amelyekkel a siket és nagyot halló ügyfelek jeltomács nélkül kaphatnak segítséget. Navracsis Tibor miniszterhelyettes úgy fogalmazott, akadálymentessé és érzékenyebbé kell tenni az egész közigazgatást.
Videós jeltolmács segítségével cseréli le igazolványait Szabadi Diana. A siketlánynak korábban mindig jeltolmácsot kellett hívni az ügyintézéshez. Azt mondja, nagy könnyebbség, hogy tudja, biztosan megértik majd a pult mögött.
És láttam, hogy jeltolmács nélkül jöttem, és nagyon furcsa, mert jó érdek, mert nem kell azonnal felhívnom, hogy gyere gyorsan, mert nekem időpontra kell jönnöm.
Szegeden működik az ország első olyan kormányablaka, ahol ilyen videós jeltolmács segítségét vehetik igénybe a hallássérültek. A Siketek és Nagyot Hallok Országos Szövetségének rendszere egyelőre tesztüzemben működik. A hívások az ország 11 pontjára futnak be. Az alig több mint egy hónapja működő rendszert már 600-an használják, naponta több száz hívás érkezik.
Szeretnék egy új telefont venni, illetve egy új előfizetést is szeretnék kötni.
Hasonló videós jelnyelvi tolmácsszolgáltatást indít az egyik hazai telekommunikációs vállalat a Hallatlan Alapítvánnyal. Így a cég 9 budapesti üzletében közvetlen segítséget kaphatnak a hallássérült ügyfelek. Navracsics Tibor a program bemutatóján elmondta, a kormánynak fontos célja, hogy minél akadálymentesebb legyen a fogyatékkal élők kapcsolata az állammal. A miniszter kiemelte, országszerte már 50 olyan kormányablakot adtak át, ahol mozgás- és látássérült emberek is nehézségek nélkül intézhetik ügyeiket. Hamarosan pedig további táblagépeket is beszerelnek ezekbe a kormányablakokba.
Az elkövetkező 4 évben a legnagyobb feladat az, hogy ne csak kiépüljön ez a hálózat, de mindenki számára otthonosan, kényelmesen használható legyen. A közigazgatás pedig az érzékeny közigazgatás legyen, vagyis mindenkinek a speciális adottságai mérlegelve, azokhoz igazítva tudja az ügyeket intézni.
Navracsis Tibor hozzátette, a jövőben tovább bővítik a fogyatékkal élő fiatalok szakmai gyakorlati programját is.
A fogyatékkal élők foglalkoztatásában akar további eredményeket elérni Európai Uniós szinten is a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjelöltje. Kósa Ádám szükségesnek tartja egy európai átfogó akadálymentesítési jogszabály elfogadását, amely közösségi szinten írna elő kötelezettségeket. A politikus, aki az elmúlt 5 évben is a strasbourgi parlament tagja volt, jeltomács segítségével hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság 3 éve adós az akadálymentesítési előírások elkészítésével.
Európa sok országában csökkentettek sok szolgáltatást a fogyatékossággal élők számára. Ezzel szemben Magyarországon nagyon sok területen javítottuk a fogyatékos személyek helyzetét. Ezért is folytatni kell ezt a munkát, és továbbra is tenni kell a fogyatékos személyek érdekében.
Az MSZP szerint minden tisztelet megilleti Kósa Ádámot azért, mert, mint a közlemény fogalmaz, a gyengéken és elesetteken rendszeresen átgázoló Fidesz politikusaként kimer állni a fogyatékkal élők jogaiért. Az ellenzéki párt felszólítja a Fideszt, hogy vonja vissza a fogyatékkal élők életét megkeserítő intézkedéseit. Eldőlt, az új kisebb létszámú országgyűlésnek 15 állandó bizottsága lesz. Az ellenzék 5 elnöki posztot kapott. A bizottságok szerepe az új parlamenti ciklusban felértékelődik, mert a törvényjavaslatok részletes vitája az ülésteremből ezekbe a testületekbe kerül át.
Ahogyan 2010-ben is, most is a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöki posztja volt az egyik legvitásabb kérdés a frakciót alakító pártok egyeztetésén. A szokásjog szerint a legnagyobb ellenzéki pártot, jelen esetben az MSZP-t illeti a jelölés joga a bizottság elnöki posztjára, de a Jobbik elnöke, mint szerdán ma reggel is megerősítette, saját pártjának szeretné ezt a tisztséget.
Olyan párt vagyunk, amelyik még nem volt kormányon, olyan jellegű korrupciós ügyek, mint amit az MSZP-t érintették a Jobbik részéről nem voltak, tehát azt gondoljuk, hogy tiszta lelkiismerettel szeretnénk elvezetni ezt a bizottságot.
A pártok képviselői reggeltől egészen délutánig egyeztettek. Végül megállapodtak, hogy a Fidesz által javasolt 14 helyett 15 állandó bizottsága lesz az eddiginél kisebb 199 fős országgyűlésnek.
Azt a 15 bizottságból álló struktúrát, amit sikerült kialakítani, némi viták fennmaradásával, de elfogadhatónak tartottuk. a vitákat úgy értem, hogy bizonyos bizottságok elnevezésében és néhány helyen a tartalmi feladatokkal kapcsolatban maradt fönt egy-két vita.
A bizottságok közül ötnek lesz ellenzéki elnöke. A költségvetési és egy kompromisszum eredményeként a Nemzetbiztonsági Bizottságot és az MSZP vezetheti.
Eredménynek tartjuk és sikernek, hogy nagyon fontos bizottságokban kaptunk elnöki lehetőséget.
A Jobbik végül a foglalkoztatáspolitikát is magába foglaló vállalkozásfejlesztési és az Oktatási Kulturális Bizottság elnöki tisztségét kapta meg. A Fenntartható Fejlődés Bizottságát irányító LMP a megállapodáshoz külön véleményt is csatol, mert a foglalkoztatás politikáról mást gondolnak, mint a kormánypártok.
Ugyan annyit sikerült az ellenzéknek elérni, hogy legyen egy bizottság, amelyik valamilyen módon foglalkoztatás politikával foglalkozik, de túl azon, hogy a neve is vállalkozásfejlesztés, gyakorlatilag a munkahelyek védelméről hajlandó a Fidesz hallani, a munkavállalók védelméről nem.
A Fidesz olyannyira sikeresnek tartja az eddigi tárgyalásokat, hogy Rogán Antal azt mondta, az országgyűlés akár már az alakuló ülés napján szavazhat a bizottságok felállításáról.
A kormánypártok mértéktartóan és gálánsan jártak el, tehát az ellenzéki frakciók jóval a létszámarányokon felül részesülnek a bizottsági helyekből és a bizottsági tisztségekből is, de azt gondoljuk, hogy ezt a megegyezés érdekében meg kellett tennünk.
Az új országgyűlés első ülése május 6-án lesz.
Az MSZP szerint provokáció, hogy a Jobbik Schneider Tamást jelölte az országgyűlés alelnöki posztjára. Újhelyi István közleményében úgy fogalmazott, Schneider Tamás a 90-es évek elején egy vállaltan skinhead mozgalom vezetője volt, ezért az egész ország szégyene lenne, ha megválasztanák. A Jobbik szóvivője szerint az MSZP műhisztériát gerjeszt az általuk javasolt parlamenti alelnök személye ellen. Vona Gábor, a pártelnöke pedig azt mondta, az elnökség azért döntött Schneider Tamás jelölése mellett, mert a politikus az előző ciklusban a Szociális és Családügyi Bizottság elnökeként már bizonyított. Személyi kérdésekről még nem esett szó, most a struktúráról egyeztünk meg. Így reagált Rogán Antal a Schneider Tamás parlamenti alelnöki jelöltségét firtató felvetésre. A fideszes politikus hangsúlyozta, személyi kérdésekben akkor fog állást foglalni, amikor a frakciók írásban leteszik az asztalra a javaslatokat. A Nemzeti Választási Bizottság összesen 8 listát vett nyilvántartásba a május 25-i európai parlamenti választásra. Ennek alapján sorrendben a Haza nem eladó mozgalom, a Lehet más a politika, a Seres Mária szövetségesei, az MSZP, a Fidesz-KDNP, a Jobbik, az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció listája szerepel majd a szavazólapon. A gyermekéhezés és a gyermekszegénység megszüntetését, európai szintű minimálbért, a 25 év alattiak teljes foglalkoztatását és a női munka jobb megbecsülését tűzte ki feladatául az MSZP az Európai Parlamentben, mondta a párt EP lista vezetője. Szanyi Tibor azt mondta, olyan mozgalomhoz csatlakoznak majd, amelynek minden tagja arra törekszik, hogy baloldali Európa alakuljon ki.
Aki az MSZP-re szavaz, az valójában arra szavaz, hogy a baloldali törekvések érvényesüljenek Európában. Ebben nekünk egyébként komoly szerepünk lehet, mint magyar baloldali pártnak.
A Fidesz szerint a szocialisták már megmutatták, milyen brüsszeli képviseletre képesek. Európa szégyenpadjára ültették Magyarországot. Hoppá Péter úgy fogalmazott, a bukott baloldalon a hatalmas vereségből sem tanultak semmit, hiszen ugyanazok az emberek ugyanazokat a sületlenségeket és hazugságokat fújják, mint az elmúlt kampányban. Az Együtt PM nyilvános vitára hívja az EP választáson listát állító valamennyi párt képviselőjét, jelentette be az ellenzéki párt társelnöke. Jávor Benedek szerint a választók május 25-én csak akkor tudnak felelős döntést hozni, ha a pártok tisztázzák, milyen elképzelésük van Magyarország és Európa kapcsolatáról, illetve miként használnák fel az uniós támogatásokat.
2014-ben az európai parlamenti választás időpontja egybeesik az új 7 éves költségvetési időszaknak a kezdetével, és az alkalom arra, hogy kicsit rátekintsünk, hogy mit is jelent Magyarország számára, például a fejlesztési pénzek területén az uniós tagság.
Az európai parlamenti választások bojkottjára szólította fel a választópolgárokat a Magyar Munkáspárt elnöke. Türmer Gyula Székesfehérváron úgy fogalmazott, az Európai Unió nem az európai népek és dolgozók szervezete, hanem az európai nagytőkéjé. A munkáspárt elnöke szerint az elmúlt évek bebizonyították, hogy az Európai Unió nem oldotta meg a magyar társadalom egyetlen problémáját sem.
Nincs tömeges munkahelyteremtés Magyarországon csak azért, mert az unió tagjai lettünk. Ugyanakkor az unió nagyon jól érzi magát Magyarországon, ide telepítik a vállalataikat, elviszik azt a hasznot, amit a magyar dolgozók termelnek meg.
Nem az ő elnöksége alatt nőtt 2 milliárd forintosra az MSZP adósságállománya, ezt állítja Gyurcsány Ferenc. A szocialisták korábbi elnöke szerint ő mindent jól tett. Gyurcsány Ferenc azt mondta, a párton belüli hatalmi meccsként kell értékelni, hogy előjött az MSZP tartozásának ügye.
A vasárnapi hírek írt róla először, hogy súlyos adósságot halmozott fel az MSZP. A lap információi szerint a választási kampány vége felé a hitelező bank zárolta a párt számláit.
Tételesen nem tudok arról, hogy zárulták volna, hogy nehéz helyzet van, ez kétségtelen.
Gúr Nándor az ATV-ben elismerte, hogy nehéz helyzetben van az MSZP, nagyságrendileg 2 milliárd forintos adósságot görget maga előtt. Felmerült az is, hogy vajon miért pont egy baloldali kötődésű lap a vasárnapi hírek szellőztette meg az MSZP tartozásait.
Baloldalilag számító újság Gályé Zoltán főszerkesztése alatt megjelenő újság a vasárnapi hírek hozta ezt le. Tehát nem is a jobb oldal ármánykodása alapján derült ez ki. Hát nem akarok erre semmit mondani, de ő érdeklődhetett volna korábbi főnökétől is egy kicsit mélyebben erről a dologról.
Gályé Zoltán Gyurcsány Ferenc közvetlen munkatársa volt mindkét kormányzása idején. A második Gyurcsány kabinetben még államtitkári pozíciót is kapott a miniszterelnöki hivatalban. Azóta a szocialisták többször is megerősítették, hogy szerintük 2010 előttről származik az adósság. A párt szóvivője Budai Bernadett is erről beszélt.
Mindez csak azért hangsúlyozom, mert szeretném azt kifejezni nagyon egyértelműen, hogy 2010 óta van egy nagyon racionális, ha tetszik, akkor a nadrágszíjat meghúzó gazdálkodása az MSZP-nek, tehát 2010 óta semmiféle hitelt nem vettünk föl.
Mesterházi Attila szerdán azt mondta, nem ő vette fel a hiteleket.
Igazából én örököltem ezt a hitelállományt úgy, ahogy van.
Amit tennem kellett, azt jól tettem.
Az MSZP korábbi elnöke szerint az ő 2 éves hivatali ideje után nőtt meg a szocialisták adóssága. Gyurcsány Ferenc az ATV-ben azt mondta, hogy az ügy hátterében az MSZP-n belüli, ahogy ő fogalmazott, hatalmi meccs állhat, amelyben őt is és Mesterházi Attilát is támadják.
Az előkerülését és azt a történetet mondom egy ilyen párton belüli, nem túl bonyolult, picike hatalmi meccs részének látom, megkaparni a pártelnököt, aki a pártelnököt védi, az visszafelé élő a pártelnök előtti időszakra.
Gyurcsány Ferencet hibáztatják az eladósodásért a szocialisták. Az Origó korábban arról írt, hogy a nekik nyilatkozó szocialista politikusok szerint Gyurcsány Ferenc sara ez az óriási adósság, hiszen ő volt a párt elnöke 2007 és 2009 között, amikor a több százmilliós hitelek nagy részét felvette az MSZP.
Méreg okozta Velsz Tamás halálát, így értesült a Blick. Velsz Tamás neve a volt MSZP elnök helyettes Simon Gábor ügye kapcsán került a nyilvánosság középpontjába, miután több lap is úgy értesült, hogy remek szocialista kapcsolatai voltak, és ő lehetett Simon Gábor pénzügyi bizalmasa is. A vállalkozó márciusban egy rendőrautóban lett rosszul, majd meghalt.
Több mint egy hónappal ezelőtt, március 20-án halt meg Velsz Tamás. Ezek a felvételek akkor az Alkotásúti mentőállomáson készültek, ahol késő estig helyszíneltek a rendőrök. Velsz Tamás egy rendőrautóban lett rosszul, azok után, hogy aznap több órát töltött együtt a nyomozókkal, akiket ő maga hívott ki.
Az elhunyt maga jelentkezett a rendőrségnél annak érdekében, hogy önként átadjon birtokában lévő dolgokat.
A rendőrökkel dél körül találkozott a budapesti Logodi utcai irodájában, ahonnan együtt mentek ki Érdi házához. 3 óra előtt indultak vissza a fővárosba. Útközben a rendőrautóban lett rosszul Velsz Tamás, ezért azonnal a budai mentőállomásra vitték, ott viszont már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség akkor azt közölte, hogy a vele lévő nyomozók nem észlelték, hogy bármit is bevett volna. A halála után először a hír24.hu írt arról, hogy a vállalkozó azt mondta a rendőröknek, uraim, bevettem valamit, nem tudnak ellene semmit tenni. A Blick most úgy értesült, hogy az orvosok önkezűséget állapítottak meg, bebizonyosodott, hogy idegen anyag okozott mérgezést. Ezt pénteki számában írta a bulvárlap, vagyis ezek szerint Velsz Tamás bevehetett valamit. A vállalkozót az Interpol hónapok óta csalás miatt körözte. A halál előtt utoljára március elején került be a lapokba, azért, mert sajtóértesülések szerint az ő házában lehetett az adócsalással és más bűncselekményekkel gyanúsított egykori MSZP elnök helyettes Simon Gábor titkos páncélszekrénye, amiben a hamis afrikai útlevelét és több 10 millió forintnak megfelelő devizát tarthatott. Sajtóhírek szerint Velsz Tamás remek szocialista kapcsolatokkal rendelkezett. Simon Gábornak egyenesen a pénzügyi bizalmasa volt. Velsz Tamást a Simon ügy koronatanújaként emlegetik. Az egykori szocialista elnökhelyettes Simon Gáborról február elején derült ki, hogy egy bécsi bankszámlán 240 millió forintnyi eurót és dollárt rejtegetett. Sajtóhírek szerint a Velsz Tamás házában lévő titkos széfben több 10 millió forintnyi devizája volt készpénzben. A gyanú szerint hamis bisszau-gínai útlevéllel magyar bankszámlát is nyitott, amelyen legalább 75 millió forintot helyezett el, szintén devizában. Ehhez jön még egy salzburgi számla 236 milliós összeggel, és egy zürichi bankszámla, amin 107 millió forintnyi vagyon lehet Simon Gábor nevén. Továbbá sajtóértesülések szólnak arról, hogy több százezer eurós be- és kifizetéseket bonyolíthatott egy gráci bankban is az MSZP volt elnök helyettese. Mindezek alapján Simon Gábor eddig leleplezett titkos vagyona elérheti a 600 millió forintot. Simon Gábor ügyével és Velsz Tamás halálával kapcsolatban újabb rejtélyes esetekre hívta fel a figyelmet az Index egy szerdai cikkében. Azt írták, egy nappal azután, hogy február 4-én fényderült Simon Gábor Ausztriában rejtegetett vagyonára, a szlovákiai nagymegyeren nyoma veszett egy helyi vállalkozónak. Az Index információi szerint az eltűnt vállalkozónak köze lehetett egy nemzetközi áfacsalási ügyhöz, és korábban rendszeresen találkozgatott Velsz Tamással. Ilyenkor egy másik szlovákiai vállalkozó is velük volt, 5 márciusban fogta el a szlovák rendőrség, de néhány nappal később a vizsgálati fogságban meghalt.
Országos vagyonvesztési rekordot állított fel egy PNS képviselő, írta az Index nevű hírportál. A lap információi szerint Sipos Péternek, a fővárosi 12. kerületi önkormányzat képviselőjének egy évvel ezelőtti vagyonbevallásában még több 100 millió forintos vagyon szerepelt. A legutóbbi nyilatkozatában azonban már ennek csak a töredékét vallotta be. Az ellenzéki politikus az Indexnek azt mondta, mindenét odaadta a gyerekeinek, mert ő már öreg. Fegyelmezetlennek nevezte Gyurcsány Ferenc azokat a baloldali politikusokat, akik híreket szivárogtatnak ki az ellenzéki főpolgármester jelöléssel kapcsolatban. A DK elnöke az ATV-ben utalt rá, hogy az őszi önkormányzati választások előtt az LMP-nek be kellene állnia az ellenzéki szövetségbe a fővárosban. Siffer András, lehet más a politika társelnöke erre úgy válaszolt, idézem, az LMP soha nem állt és soha nem is fog állni egyetlen oldalon Gyurcsány Ferenccel.
Az MSZP jelöltje az én vagyok.
Szerdán még többször is úgy fogalmazott Horváth Csaba, hogy ő az MSZP főpolgármester jelöltje. A Híradó viszont úgy tudja, Horváth Csaba egy héttel a választások után az MSZP választmányülésén felajánlotta, hogy visszalép az ősz indulástól, ha ő lenne az akadály egy esetleges közös jelöltnek. Információink szerint az MSZP választmánya akkor zárt ajtók mögött elfogadta Horváth Csaba visszalépését. A Híradó értesüléseit, amely szerint Horváth Csaba zárt ajtók mögött már lemondott a fővárosi indulásról, az is erősíti, hogy az Index azt írta szerdán, az MSZP alkalmi szövetséget ajánl az LMP-nek. A konstrukció szerint a baloldali pártok külön fővárosi listát állítanának majd, de mindannyian beállnának az LMP főpolgármester jelöltje mögé. Horváth Csaba csütörtökön kitért minden olyan kérdés elől, amely a főpolgármester indulását firtatta.
Azt mondta a Siffer András, hogy önök részéről valakik már informálisan megkeresték az LMP-t többen is, többször is.
Május 25-ig, csak május 25-e van, az Európa Parlamenti választás.
Ezek ugye nem jó hírek, ezek nem erősítenek bennünket, ezek gyengítik a pozíciónkat. Itt valakik fegyelmezetlenek ebben az ügyben, én szerintem.
Gyurcsány Ferenc az ATV-ben fegyelmezetlennek nevezte azokat a baloldali politikusokat, akik a sajton keresztül szivárogtatják a híreket. A DK elnöke azt nem árulta el, hogy pontosan melyik baloldali pártot tartja fegyelmezetlennek, de utalta arra, hogy szerinte az LMP-nek be kellene állni az ellenzéki szövetségbe.
Minimális bizalma csak kell építeni egymás között azoknak, akik nem ilyen világot szeretnének, és szerintem az LMP sem ilyen világot akar, vagy legalábbis azt remélem.
Az LMP soha nem állt, soha nem is fog állni egyetlen oldalon Gyurcsány Ferencet.
Az LMP társelnöke a Híradónak azt mondta, az LMP nem olyan világot akar, mint Gyurcsány Ferenc. Siffer András arról beszélt, egyetlen baloldali erővel sem akarnak összefogni, legfőképpen nem Gyurcsány Ferenccel.
Jó lenne, hogyha Gyurcsány Ferenc megértené, vagy legalábbis akadjon le rólunk. Nem álltunk egy oldalon, ellentétes oldalon álltunk akkor is, amikor megalakultunk, ma is más oldalon állunk, nem ugyanazt akarjuk a világban, mi nem szeretnénk egy olyan világot, ami Gyurcsány Ferencnek jó.
Úgy tudjuk, az MSZP-ben a választások óta egyre többen beszélnek arról, új szövetségeseket kellene találniuk, éppen ezért fognának össze az LMP-vel. A Bajnai Gordonnal kötött szövetség ugyanis nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, Gyurcsány Ferencet pedig sokan kezelhetetlennek tartják az MSZP-ben.
Az ukrán belügyminisztérium szerint orosz barát szeparatisták ejtették túszul az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet megfigyelőit. A kelet-ukrajnai helyzet miatt egyre élesebb fenyegetéseket intéznek egymáshoz a Nyugat és Oroszország vezetői.
Teljesen kihaltnak tűnik a kelet-ukrajnai Szlovjanszk, ahol csak a Lenin szobor környékén lézenk néhány kitartó orosz barát tüntető. Reggel katonai helikopterről szórólapokat dobtak le, amelyeken az ukrán hatóságok figyelmeztetik a lakosságot, hogy aki teheti, maradjon otthon. A biztonsági erők ugyanis körülzárták a települést, és hamarosan megindul a szakadár fegyveres csoportok elleni célzott támadás. Kramatorszk városa fölött még délután is sűrű füst gomolygott. Az ukrán védelmi minisztérium hivatalos közlése szerint rakétagránát talált el egy Mi-8-as helikoptert a város katonai repülőterén, amelyet az ukrán biztonsági erők ellenőriznek. A szűkszavú közlemény nem tér ki a támadás részleteire. A diplomácia frontján is élesedik a hangnem. Moszkva azzal fenyegetőzik, hogy beveti hadseregét Kelet-Ukrajnában az orosz ajkú lakosok védelmében. A kijevi kormány több száz páncélozott járművel és nehéz tüzérséggel támad saját polgáraira. Ez egy súlyos bűncselekmény, amiért felelniük kell azoknak, akik kiadták a parancsot, jelentette ki Szergej Lavrov, orosz külügyminiszter. A fenyegetésnek Oroszország az ukrán határ közelében zajló nagyszabású hadgyakorlattal ad nyomatékot. Az ukrán kormányfő szerint egyértelmű, hogy Moszkva a május 25-i ukrajnai elnökválasztást akarja meghiúsítani, hogy erőszakos eszközökkel elmozdítsa a jelenlegi nyugatbarát kijevi kormányt. Ha Oroszország megtámadja Ukrajnát, az katonai konfliktushoz vezethet Európában. Még nem felejtettük el a második világégést, de Moszkva már a harmadik világháborúra készül, mondta Arszenij Jacenjuk. A mélyülő válság a nyugati hatalmakat is aggasztja. Angela Merkel német kancellár telefonon szólította fel az orosz elnököt, hogy tartsa be a rendezésről szóló genfi megállapodást. Meggyőződésem, hogy Oroszországnak megvan a kellő hatalma ahhoz, hogy békés tárgyalásra bírja az orosz barát szakadárokat, ám sajnos erre semmi jel nem utal, mondta a kancellár. Az Egyesült Államok, Németország, Franciaország és Olaszország újabb szankciókat helyezett kilátásba Oroszországgal szemben.
Európából szeretné beszerezni a lakosság és az ipar ellátását biztosító földgázt Ukrajna, mondta Kárpátalja kormányzója Nyíregyházán. Valeri Luncsenko Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkormányzatának elnökével, Sesták Oszkárral és Vinnai Győző kormány megbízottal tárgyalt a Szabolcsi megye székhelyen. Kárpátalja kormányzója közölte, az új ukrán kormány mindent megtesz azért, hogy megújuljanak a magyar-ukrán határátkelőkelyekhez vezető utak, és megépüljön a Beregszászt elkülülő új gyorsforgalmi út.
Én úgy látom, hogy az idén szeptember-október környéken el tudunk indítani ezt a projektet, ami tudna folytatni az M3-os autópályát, és kivezetne egészen Munkácsig a nemzetközi pályára.
Megnyílt a Rubik kocka 40. születésnapja alkalmából rendezett kiállítás az Egyesült Államokbeli New Jersey-ben. A világszenzációnak számító tárlatot Áder János köztársasági elnök és Rubik Ernő közösen nyitotta meg. Magyar idő szerint hajnali 1 órakor. A kiállítással egy időben a közmédia is csatlakozik az évfordulóhoz. Vasárnap valamennyi csatornán tematikus napon ünnepli a magyar tehetségeket.
Állva tapsolták a vendégek a bűvös kocka feltalálóját a Rubik kiállítás megnyitóján a Liberty Science Centerben.
I would like to say thanks.
Rubik Ernő ezután meghatódva mondta el beszédét. A bűvös kockát forgató gyerekek millióinak mondott köszönetet bátorságukért és azért, hogy vállalni merik a kihívást.
Nagyon nehéz megmondani, hogy mi váltja ki a sikert. Én azt hiszem, hogy az a egyidejű, egyszerű és mégis bonyolult, az esztétikus, a geometriai tartalom, a matematikai tartalom, nagyon sok eleme van ennek, talán itt a kiállítás is alkalmas arra, hogy ezt érzékeltesse.
A világhírű feltaláló Áder János köztársasági elnökkel közösen nyitotta meg a kiállítást. Az államfő az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy Rubik Ernő kockája a logika diadala.
Olyan játék, amelynek valamennyi variációját csak akkor tudnánk kipróbálni, ha évmilliókig éjjel-nappal ezen dolgoznánk. Mégis ki lehet rakni legfeljebb 20 forgatásból igaz, csak akkor, ha az ember érti a módját. Rubik Ernő kockája játék is, tudomány is. Az emberiség egyik legötletesebb felfedezése.
Rubik Ernő igazi sztárnak számít, a rajongók közös képet készítenek vele, és autogramokat is kérnek tőle. A tárlat 9 hónapon át lesz látható New Jersey-ben, utána pedig 7 éves világkörüli útra indul. Épp az egyik összeállítást készítik a szerkesztők a vasárnapi műsorba. A közmédia Rubik 40 a Magyar Kreativitás Napja elnevezéssel egésznapos műsorral jelentkezik.
1980-ban a kocka elnyerte az évjátéka címet az NSK-ban, Franciaországban és Angliában.
Bemutatják például, hogy a Rubik kocka milyen sikereket ért el a világban.
Legyen mondjuk itt egy fül.
És beszámolnak a magyar tudósok felfedezéseiről is. A műsor felhívására számos jelentkezés érkezett.
Arra voltunk kíváncsiak, hogy a Rubik kocka mire inspirálja a nézőket. Számos ötlet érkezett, ebből a stúdióban néhányat bemutatunk. Például készül egy Rubik kocka inspirált a smink, megsütjük a Rubik kocka tortát, és itt lesz velünk Endrei Marcel, a kocka vakon kirakás világbajnoka is.
A közmédia szinte összes csatornája, az M1, a Duna, a Duna World, a Kossuth Rádió és a Petőfi Rádió is részt vesz a műsor folyamban.
Csak nem 1 millió zarándokot várnak a hétvégére Rómába. A Vatikánban ugyanis vasárnap avatják Szenté II. János Pál és 23. Pál pápát. Mindenhonnan érkeznek a zarándokok, így Magyarországról is. A vasárnapi szertartást az M1 közvetíti.
Péntek hajnalban indult el Kapuvárról az a busz, amellyel győri és rába közi zarándokok keltek útra Rómába.
Nagy izgalommal készülök erre az útra, és hát imádságba visszük Magyarországot, és visszük a rába közt is egyben.
A kisalföldi zarándokok szombaton részt vesznek Rómában azon a magyar nyelvű szentmisén, amelyen a főcelebráns Erdő Péter bíboros, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz. Ezek a díszes ruhába öltözött lovagok, úrhölgyek és páncélos vitézek lengyelek. Húsvét szombatján indultak el Észak-Lengyelországból. A Vatikánban szeretnénk megünnepelni a szentélyavatást a magunk módján. Európában mi vagyunk az egyetlen zarándokcsoport, amely lóháton utazik Rómáig, magyarázza az egyik férfi. Rajtuk kívül még legalább 300 000 készülnek Rómába, Lengyelországból, II. János Pál szülőhazájából. Az olasz fővárosban óvatos becslések szerint is legalább 800 000 vendéget várnak. A Szent Péter térre csak 250 000 férnek be, ezért a Kolosseumtól a repülőtérig összesen 14 óriás kivetítőn lehet majd követni a ceremóniát. A hatalmas tömeg az olasz hatóságokat is komoly kihívás elé állítja. A csaknem 8000 rendőr, csendőr, nyomozó és pénzügyőr mellett a polgári védelem önkéntesei is részt vesznek a biztosításban. A polgári védelem 2200 emberrel tud segíteni, akik 12 órás turnusokat vállalnak. 7-800 emberünk lesz a Vatikán környékén, a többiek főleg a metróállomásokon és a parkolókban teljesítenek szolgálatot, mondta a szervezet római vezetője. Róma központjában szombattól 80 elsősegélycsapat áll készenlétben. A Vatikán közelében egy tábori kórházat is felállítanak. A katolikus egyház történetében ez az első eset, hogy egyszerre két néhai pápát avatnak szentté. A hivatalos ünnepségen Magyarországot Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes képviseli majd. Orbán Viktor miniszterelnök pedig magánemberként zarándokol el Rómába.
Feléled a Kinyer Ma című komoly zenei vetélkedő a Bartók Rádión. Több mint 40 évig volt műsoron, de 2007-ben leállították. A tervek szerint mostantól havonta egyszer ismét jelentkezik.
A Kinyerma című komoly zenei vetélkedő először 1969. márciusában volt hallható a Kossuth Rádióban, ezután csaknem 40 évig volt műsoron, egészen 2007-ig.
Csak nem 7 év után szólalt meg újra a legendás szignál az Astoria Hotelben. A szálloda, amely a kezdetektől a helyszíne volt a vetélkedőknek, idén ünnepli a 100. születésnapját. Ez alkalomból a Bartók Rádióval úgy döntöttek, újra életre keltik a népszerű kvízműsort. Aki kérdezett, Cigány György volt, akit rengeteg élmény fűz ehhez a műsorhoz.
Volt olyan is annak idején, amikor még nem volt légkondicionálás, hogy az ablak nyitva volt, és itt kidugtuk a mikrofont, ha valaki onnan akar válaszolni a járdáról, akkor onnan is tudjon, és akkor itt egy egész tömeg gyűlt össze. Hát ugye ez természetesen más helyzet volt.
Így van. Az új széria első nyertese Honcs Pál volt, aki már tapasztalt játékosnak számít a műsorban, a 2007-es utolsó adásban is játszott.
Nagyon szerettem, és azt hiszem, hogy akik most hallgatták, vagy esetleg itt személyesen voltak, gondolom ők is kívánják, hogy ez a műsor azért valamilyen formában térjen vissza, és ne csak alkalomszerűen.
A kinyárma megújult formában a tervek szerint minden hónap utolsó péntekén lesz hallható a Bartók Rádió műsorán.
Ahogy arról adásunkban nem sokkal ezelőtt beszámoltunk, az MNO.hu információi szerint már 2,5 órával a kihirdetés előtt a Felpereshez és az Origo hírportálhoz kerülhetett egy a Takarékbank perében hozott bírói végzés. A híradó kérdésére a fővárosi törvényszék szóvivője azt mondta, határozottan kijelenti, hogy nem felel meg a valóságnak, ami az MNO.hu cikkében megjelent, és amiről mi is beszámoltunk. A bíróság a határozathirdetés előtt nem adta ki a végzést az Origónak és a Felperesnek. Póta Péter hozzátette, hogy Bene Lajos bíró nem hibázott. Az április 18-ai tárgyalás során minden eljárásjogi szabályt betartott, így jogsértés nem történt. A tanácsvezető bíró berekeztette a tárgyalást, határozathirdetésre majd fél óra múlva újból megnyitotta és kihirdette a felfüggesztő végzést. A bíróság mindezt igazolni tudja jegyzőkönyvvel is, amely pedig közokiratnak minősül. Most következnek a sporthírek, időjárás jelentés, utána pedig Bízunk benned és Párizsi mentősök. Az este 10 óra után 20 perccel kezdődik, rögtön utána a híradó. Várom Önöket, viszontlátásra!